hat-e a mágneses karperec, avagy lehet-e élettani hatása egy statikus mágneses térnek. László János előadása.
Műszaki Egyetemen végeztem villamosmérnökként, és aztán az ellenőrzött termonukleáris fúziós reaktorokkal foglalkoztam hosszabb ideig. Ki az, aki ezt tudja, hogy ez mi? Ezt gondoltam én is. Most én ennél egy kicsit már többet tudok, de nem sokkal. Én nem szeretek úgy előadást tartani, hogy csak mondom, hanem interaktívan. Először szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki már látott olyan eszközt, ami permanens mágneseket tartalmaz, és valamilyen gyógyászati célra használják. Senki nem látott mágneses karperecet? Nem látott senki. Hát ez remek. Hát akkor minden újdonság lesz, amiről beszélni fogok. A magyar szót először 1577-ben írták le, azt, hogy mágnes. Az eredete persze egy kicsit korábbra megy vissza, valószínűleg a szó a görögből, esetleg a törökből származik mágnes formában, és aztán az első leírt szó megjelenése az a 14. század végére, 15. század elejére tehető, amikor lápis mágnes néven latin gyógyászati könyve megjelent. Az egyik elmélet az, hogy a szónak az eredete az a Tesszálián, a Görögország egyik tartományának a keleti partvidéke nevéből származik, amit Magnéziának hívnak, ma is úgy hívják, és egyébként magnetit, tehát mágnes vasércet tartalmaz nagy mennyiségben ez a tartomány. A másik elmélet szerint egy török pásztort hívtak mágnesnek, és ő használta először a mágnes gyógyításra. Nem tudok ehhez hozzászólni, nem értem még akkor. Arisztotelészről tudjuk, fennmaradt írásokból, hogy ő alkalmazott permanens mágneseket gyógyításra. Paracelsusról meg különösen tudjuk. Paracelsus a vérzékenység, az epilepszia tüneteit kezelte statikus mágnessel. Franz Anton Mesmernek a nevét ismerhetik azok, akik pszichológiát tanultak, vagy fognak tanulni, akkor megismerik. A mesmerizmus az tulajdonképpen a mai hipnózisnak az egyik megalapozását jelenti. Mesmer kitalált egy módszert, hogy apró mágneses szemcséket tartalmazó folyadékot itatott meg a betegével, és aztán különböző ilyen bűbájos mozdulatokat végezve gyakorolta az orvosi technikát. Később szerintem zseniális módon felfedezte, hogy ehhez nem szükségesek a mágneses részek, és akkor már csak a bűbájos mozdulatok maradtak. Hangsúlyozom, hogy érintés nélkül csinálta ezeket a mozdulatokat, és így lett ő a hipnózisnak az egyik atya. Szeretném elhelyezni ezt a témát. A mágneses terek ugye alapvetően vannak természetes mágneses terek, mint például a Földnek magának a mágneses tere, és vannak az ember által készített mágneses terek. Van egy környezetünk, és van egy éghajlatunk, és ez a három dolog, ez összefüggésben van egymással. Tehát, hogyha az egyikben létrejön valami változás, akkor okvetlenül fog változni a másik kettő is. Amiről itt ezek közül én konkrétan fogok beszélni, azok az ember által készített mágneses tereknek és az ember homeosztázisának, a biológiai egyensúlyának a kérdése. Sokszor kérdezik tőlem, és azért azt gondoltam, hogy talán érdekelheti ezt a hallgatóságot is, hogy mik ezek, hogy mi az az alternatíva, komplementer medicina, és miért érdekes a bizonyítékokon alapuló orvoslás. Ha ma az ország sok tízezer orvosából egyet kiválasztanak, és megkérdezik, hogy ő szerinte mi is az az orvostudomány, garantálom, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslást fogja mondani. Az alternatív és a komplementer medicinát az orvostudomány melléktermékeként értelmezik az orvosok. Ez szerintem nem helyes. Ennek az egész témának az orvosi diagnosztikában van igazi jelentősége. Gondolom, hogy nem tudják, hogy ma a mágneses rezonancia képfelvételi technika, mint az orvosi diagnosztika egyik módszere, napi több százezer mérést eredményez, illetve diagnosztikát a világon. A mágneses rezonancia eszközök nagy, erős statikus mágneses teret alkalmaznak. Miért? Azért, mert a statikus mágneses térnek van hatása. Nem élettani, hatása. Az azt jelenti, hogy az erős statikus mágneses térben a szervezetben lévő olyan molekulák, amelyek mágnesesen anizotrópak, tehát mágneses térben valamiképpen megmozdulnak, azok meg is mozdulnak egy erős statikus térben. Hány darab molekuláról beszélek? Hát számszerűen nem tudom, de az emberi szervezetnek nagyjából a 90%-a ilyen molekula. Úgy hívják, hogy diamágneses. Erre alapszik az MRI módszer, és az MRI-ért 9-en kaptak Nobel-díjat, ők. Most akkor persze megkérdezhetik, hogy fontos-e ez. Szerintem fontos lehet. Hozzáteszem, hogy Damadian úr, az utolsó, már úgy értem, hogy a nem időben az utolsó, hanem a legalsó sorban, nem kapott Nobel-díjat, és ezért nagyon meg van bántva. Én is meg lennék a helyében, mert 1971-ben a Science-ben megjelent cikke indította el az MRI-nek a pályafutását. Miért mondtam az előbb, hogy hatása van, de élettani hatása nem biztos? Én az élettani hatásról fogok majd beszélni, de most még egyenlőre önök nem tudhatják, hogy van-e. A placebo-ról, a nocebo-ról is fogunk beszélni, mert kénytelnek leszünk. A placebo, valaki van, aki még nem hallotta azt a szót, hogy placebo? Nincs senki. Jó. A nocebot gondolom, hogy nem annyira hallották. Az, amikor azt mondtam önöknek, hogy most nagyon meleg van itt a teremben, és nagyon kevés az oxigén, és ezért most rosszul érzik magukat. És hogyha ezt elég nyomatékkal mondom, akkor tényleg rosszul fogják érezni magukat, annak dacára, hogy van elég oxigén, és annyira nincs is meleg. Ez a nocebo. Mi köze van ennek az egészhez a mágiának? A mágia az egy picit fordítva van, mint amivel mi foglalkozunk, de fontos. Tehát a mágia az egy olyan módszer, amivel az ember a saját elméjét módosítja, és a saját elméje módosít valamit, ami hatással lesz. Az elmének az, hogy az elme mi mindent tud módosítani, azt maga a placebo meg a nocebo is bizonyítja. Az, hogy valaki bevesz egy gyógyszert, amely nem tartalmaz hatóanyagot, és jobban lesz tőle. Akkor is jobban lesz tőle, ha tudja, hogy az, amit bevett, az nem tartalmaz hatóanyagot. Tudják-e, hogy miért nincs fiatal fakír? Ki az, aki tudja? Akkor most elmondom. Azért nincs fiatal fakír, mert az, amire egy fakír a saját elméjét felkészíti, az több tízéves munka. Az, hogy a saját elméjét olyan állapotba hozza, hogy fájdalmat le tudjon gyűrni, még adott esetben bizonyos fajta gyulladásokat is. A statikus mágneses tér, az elektromágneses tér is, meg nem is. Olyan értelemben, hogy persze elektromágneses tér, mert benne van a szóban, hogy mágneses, de ugyanakkor az elektromágneses spektrum az 0 Hz-től tart a végtelenig. 0 Hz, hogy az pont beletartozik-e vagy se, ezt nem tudom megítélni. Én azt szoktam mondani, hogy az egy 0 Hz frekvenciájú elektromágneses tér. Tehát elég speciális. Amit itt a képen látnak, mivel még sosem hallottak termonukleáris fúziós reaktorokról, ez az egyiknek a belseje. Ez egy tokamak típusú reaktornak a belseje, és a reaktornak a külseje az a jobb felső kép, és egy stellarátor típusú reaktornak a külseje a bal alsó, és a belseje a jobb alsó. Hogy jön ez ide? Most mondhatnám, hogy úgy, hogy mind a kettővel én foglalkoztam, de ez túl egyszerű lenne. Úgyhogy az igazi válasz az az, hogy amivel én foglalkozom, meg amiről most beszélek, az ugyanúgy mágneses, statikus mágneses tereken alapul, mint ahogy a tokamak és a stellarátor is. Mind a kettő úgy működik, hogy nagyon nagy energiát lehet vele elvileg produkálni. Most ebben nem megyek bele. Ki az, aki tudja, hogy mi az a statikus mágneses tér? Most aki nem tudja, az nem figyelt eddig, mert az előbb mondtam el, hogy 0 Hz-es elektromágneses spektrum része. Na, oké, mindenki vette? Jó. A statikus az azt jelenti, hogy 0 Hz, nem változik az időben. Most lehet egy dinamikus, valami az időben változó, ami nem változik az időben. Most néznek rám, mintha hülye lennék. Részben igazuk van, részben meg az a magyarázat, hogy képzeljenek el egy olyan statikus, tehát időben nem változó mágneses teret, ami a térben változik. Tehát itt nagyobb, itt meg kisebb. Ha ide állok, és ott maradok, akkor egy statikus mágneses térnek teszem ki magam. Ha ide állok, szintén. Na de mi van, ha mozgok a kettő között? Ugye, akkor az én szervezetem akkor egy változó mágneses térnek van kitéve, bár itt is statikus, meg ott is statikus, de nem egyenlő módon statikus, nem azonos módon statikus. Ezért miközben sétálok, aközben változik a szervezetemen. Nem szeretem azt, hogy erővonalak, de mondhatom, hogy az erővonalaknak a száma, szigorúan véve a mágneses fluxus. Ha valahol változik a mágneses fluxus, ott elektromotoros erő ébred, ezt szerintem önök tanulták, vagy ha nem tanulták, kellett volna. Az elektromotoros erő az egyfajta potenciál különbség, és hogyha a szervezeten belül potenciál különbség lép föl, akkor ott áramok, elektromos áramok indulhatnak, függően bizonyos feltételektől. Ha egy egeret, a képen látható egerek egyikét, berakjuk egy olyan mágneses térbe, ami erősen inhomogén, tehát mondjuk merőleges a vetítő vászon síkjára, és változik a térben, de nem változik az időben, viszont hagyjuk az egeret mozogni benne, akkor bizony előfordulhat, hogy az egér szervezetében nagy, vagy nem nagy, hanem erős elektromos áramok keletkeznek. Ez probléma? Valakit rázott már meg áram? Hát akkor ez lehet probléma, ugye? Nyilván azt kérdezik, hogy én szeretném-e bizonyítva látni, hogy a mágneses karperec az működik. Igen, én szeretném. És nem csak azért szeretném, mert a tudományos elmémet ez serkenti, hogy valamit megtudjak, hanem azért is szeretném, mert örülnék, hogyha lenne egy olyan módszer, ilyen módszer, és mindezt elérhetnénk egy olyan eszközzel, ami ilyen. Ki nem örülne ennek? Ennek mindenki örülne. Higgyék el, hogy még az orvosok is örülnének. Miért örülnének az orvosok? Ezért problémák vannak a gyógyszeres terápiákkal. Ez a két alapvető probléma, hogy több, tehát túl hosszú ideig tart egy gyógyszernek a piacra dobása, túl sokba kerül, És ráadásul még ha meg is történik, hát most ez a második pont, ez a mellékhatásokra és a kölcsönhatásokra utal. Kevés olyan gyógyszer van forgalomban, aminek nincsen valami másra hatása, mint amire szeretnénk. Ez jó üzlet? Permanens mágnesekkel ékszereket csinálni és azt eladni? Nem tudom, nem próbáltam, de gyanítom, hogy az lehet, mert 1 milliárd dolláros éves forgalmat csinálnak a gyártók. Az 1 milliárd dollár az nem rossz forgalom. Most nyilván azon gondolkoznak, amin én is gondolkoztam egy ideig annak idején, hogy ha ilyen elég erős piaci érdekeltsége van a gyártónak, illetve a forgalmazónak, akkor elképzelhető-e, hogy a marketingben túloznak. Tehát olyan hatásokat is bizonyítva mondanak, tehát bizonyítottnak vélnek, amik valójában nincsenek bizonyítva. Erre a választ hamarosan meg fogják tudni, egy 20 percen belül. Amikor én idáig jutottam, minden esetre szkeptikus voltam. Van negatív szkeptikus, meg pozitív szkeptikus. Én pozitív szkeptikus voltam. Az azt jelenti, hogy azt gyanítottam, hogy ezek a mágneses kütyük, ezek valószínűleg egyáltalán nem működnek, de én szeretném bizonyítva látni, hogy tényleg nem. Elkészítettem egy készüléket, az nagyjából így nézett ki, akkora, mint egy kenyérsütő, vagy pirítósütő, és azt a felső lapot lehet mozgatni, és közelebb lehet tolni az alsóhoz. Ezzel egy nagyon erősen inhomogén mágneses teret sikerült létrehozni. Statikus, időben nem változó, de a térben igen. Hogy változott? Így. Tehát ezt el tudják képzelni, hogy ilyen, na hát olyan, mint a sündisztónak a bőre. A WHO, az az egészségügyi világszervezet és az Európai Unió 2008-ban ki kellett volna adniuk egy olyan állásfoglalást, amellyel engedélyezik kvázi, hogy 8 Teslánál erősebb MRI-k forgalmazhatók legyenek. Ezt nem adták ki, hanem eltolták 4 évvel a döntést, mondván, hogy nincsen elég mérési adat arra vonatkozóan, hogy a 8 Teslánál erősebb statikus mágneses tereknek valóban nincs élettani hatása. Ugyanakkor, miközben ezt mondják, és szorgalmazzák, hogy a kutatók kutassanak ebben az irányban, kevés a pályázati lehetőség. Tehát konkrétan erre a témára szinte nincs is. A modell, amit farmakológus kollégákkal kitaláltunk, az egereknek elég kellemetlen, a hallgatóságnak nem lesz annyira. Az egér egy pici higított ecetsavat kap a hasába. És attól egy olyan fél órán keresztül enyhe hasgörcsei lesznek. És olyan fura módon emelgeti a hátsó lábát. És az, hogy hányszor emelgeti a lábát, az a fájdalmi reakció, és az a fájdalommal nagyjából arányos. Amit ezen a képen látnak, az a megmért vonaglási számok a kísérlet időtartamának a függvényében, tehát a vízszintes tengelyen a kísérlet időtartama van, 3 részre osztva. És a SEM, azaz SHAM, az azt jelenti, hogy egy olyan berendezésben voltak az állatok, mint a mágneses, csak nem volt benne mágnes. Tehát egyébként minden azonos volt, csak nem volt benne mágnes. A kísérlet 21 és 30. perce között azok az állatok, amik nem voltak a mágneses térben, azok olyan 35 körül átlagosan vonaglottak. Tehát a 10 perc alatt. Azok az állatok, amelyek ecetsavat kaptak a hasukba, szintén, és benn voltak a mágneses térbe, azok ennyit vonaglottak, mondjuk 5-öt. Ez hatás? Az 5 a 35-höz képest? Hát mi, hagyja fenében? Hát az nagyon komoly élettani hatás. Ez azt jelenti, hogy a statikus mágneses tér valamilyen módon a fájdalmi reakciókat csökkentette. Milyen jó jönne ez egy menstruációs fájdalomnál, nem? Ezt most a hölgyektől kérdezem. Amikor ezt az előbb említett mérést megcsináltuk, akkor utána elkezdődött egy fejlesztési, optimalizációs folyamat. Ez olyan 3 éven keresztül zajlott. Valamit változtattunk a mágneses téren, megint mértünk, változtattunk, mértünk, változtattunk, mértünk, haladtunk. Ennyi félét próbáltunk ki, ez azt hiszem, hogy talán 17 féle körüli különböző elrendezést. Ezek között volt olyan, ott egyoldalasként jelöltem az ábrán, amelyek hasonlítanak a mágneses karperecnek, meg a vánkosnak, meg a satöbbinek a terére. Azok ugyanebben a tesztben olyan 20%-os hatásúak voltak. Ha összehasonlítják azzal, amit az előbb mutattam, ami ott ez a 11-es számú volt, ami ugye 80% fölötti fájdalomcsillapító hatású, hát szóval az jobb. A tízes szám az egy 3 teszlás mágneses rezonancia eszközben mért, ugyanebben a modellben mért hatás. Tehát az még azért jelentős. Erre vissza fogok térni egy pár percen belül. Ez az oldal itt, ezt nem kell feltétlenül elolvasni, ezek összegyűjtött adatok a diklofenák nevű hatóanyagnak a mellék hatásairól. A diklofenák az egy nagyon jó, nem szteroid, fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő szer. Fiatalok biztos még nem láttak ilyet, a Voltarennek, a Kataflánnak, illetve a diklofenák nevű gyógyszernek a hatóanyagai. Ebben a tesztben, itt fölsorolom nagyjából az összes nem szteroid gyulladásgátlónak a hatását, és benne van alulról a 2-4-6, az a mágneses tér, az SMF rövidítésű, az optimalizált mágneses térnek a hatása. Hogyha csak ezt nézzük, akkor ez persze egy állatkísérletes eredmény, tehát nem helyes közvetlenül emberre vonatkoztatni, de hogyha ugyanebben a tesztben ember is részt venne, akkor ez egy 150 mg diklofenák hatása a fájdalomcsillapítás. 150 mg-os diklofenák nincsen, mert egyből kilukasztaná az ember gyomrát. Tehát a legnagyobb kiszerelés az a 100 mg-os, és az is retard, úgyhogy az azt jelenti, hogy el van csúsztatva a hatása, mert egyszerre sok. Az egyik oka annak, hogy én nem vagyok ellene a mágneses karperecnek, meg a mágneses akárminek, annak dacára, hogy úgy gondolom, hogy nincs élettani hatása, az, hogy azok a gyártók, akik ezeket készítik, azok egy részük legalábbis hajlandó erre áldozni. Tehát ők finanszíroznak kutatásokat. És nem csak, hogy önmaguk finanszíroznak, de a kutatási eredményeket próbálják felhasználni. Hát ez helyes. Szerintem ez egy jó folyamat. Amit ezen az ábrán konkrétan látnak, az egy olyan teszt, amit szintén egéren végeztünk, nem meglepő módon nőstényegereken végeztünk. Koraszülést váltottunk ki, valamilyen egyszerrel, és annak az időtartamát néztük, hogy a koraszülés az a kiváltástól számított hanyadik órán belül történik meg. És amit itt látnak, az különböző féleképpen kezelt, már mágneses térben kezelt egereknek a koraszülésének az időpontja. 17 óra körül van az irodalomból a küszöbérték, amikor az egerek egyébként mágneses tér nélkül megszülnek, koraszülnek, és most nézzék a feketére satírozott oszlopot, az átlagosan 4 órával e fölött van. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy azok az egerek, amelyeket a mágneses térben tartottunk, azoknak a koraszülés időpontja 20-25%-kal kitolódott. Mit jelent ez emberben? A koraszülésnek a definíciója az az, hogy 20%-kal a várt időpont előtt történik meg a szülés. Hogyha emberen sikerülne 20-25%-kal kitolni a koraszülés idejét, az már nem koraszülés. Nem tudom, hogy ez most világos, hogy ennek milyen jelentősége van. Magyarországon minden 10. szülés koraszülés. És a koraszülött gyerekek élethosszig, 80%-ban élethosszon keresztül hordoznak egy olyan előfeltételt, hogy betegségeknek könnyebben esnek, nem áldozatul, de könnyebben kapnak meg betegségeket. Most azokkal a problémákkal nem foglalkozom, amik közvetlenül a szülés, a koraszülés után jelentkeznek, és amik a csecsemő halálozásnak a 90%-át okozzák. A címben feltett kérdésre az a válasz, hogy a Magyarország nagyon gazdag ország. Magyarországon még az is megoldható, hogy az állami kutatás finanszírozást egy fél évre felfüggesszék. Ez van most. A miért jó kutatónak lennire pedig az a válasz, hogy nagyon jó kutatónak lenni. Hát nem tudom, hogy gondolkoztak-e azon, hogy valami olyasmivel foglalkozzanak egész életükben, amivel szeretnek. Van, aki ezt szeretné? Nincs senki. Jó, hát akkor javaslom, hogy bankba menjenek dolgozni. Na, egy szóval az a lényeg, hogy szerintem nagyon jó kutatónak lenni, és nem csak természettudományos kutatónak jó lenni, hanem minden szakmán, minden területen jó kutatni. Az ember tényleg maga választja meg nagyjából a kutatás irányát, a feltételeit nem, de hát az sehol. A mérés olyan, hogy az egérnek a hátsó talpába szúrunk egy egészen pici kis formalint. Most a formalinnak van egy olyan hatása, hogy hirtelen kivált egy gyulladást, ami aztán fokozatosan lecseng. Körülbelül 45 percig tart az egész. Maga a mérés, az egy nagyon-nagyon meglepő mérés volt. Már az eredményét tekintve volt meglepő, nem maga a mérés persze. Hogyha az első ábrát nézik, ott a függőleges tengelyen azt vettük föl, hogy az állat milyen hosszú ideig nyalogatja a lábát. Egy bizonyos 45 perces időtartamon belül. És a felső az az, amikor az állat nem volt a mágneses térben, és az alsó az az, amikor a mágneses térben volt. Van különbség? De nyilvánvalóan hát ránézésre is van, de mondjuk ahol a csillagok vannak, azok statisztikailag kiértékelhető szignifikáns eltérések. Most a második ábrán, hogyha ezt kérdezném, hogy van-e különbség, akkor kapásból azt lehet mondani, hogy nincs. Nagyjából eltűnt a különbség, hiszen ott a szórások összelógnak. És ott mi volt a különbség? Az volt a különbség, hogy egy olyan előkezelést alkalmaztunk, ami egyfajta idegrostot, az úgynevezett kapszaicinérzékeny idegrostot kizárta a fájdalomcsillapításnak a folyamatából. És úgy tűnik, hogy ha azokat kizárjuk, akkor nem is jön létre a fájdalomcsillapítás. Vagyis következtetés, ezek a bizonyos kapszaicin érzékeny rostok biztosan szerepet játszanak a mágneses tér okozta fájdalomcsillapításban. A vonaglási tesztben is persze érdekelt az, hogy vajon mi az, amin keresztül ez az egész folyamat lezajlik. És ott a farmakológusok úgy járnak el tipikusan, hogy olyan fajta vegyszerrel kezelik elő az állatot, ami egyik vagy másik fajta receptort szelektíven, tehát csak azt kizárja a folyamatból. És hát nagyon sok ilyen vegyület van, és nagyon sokféle receptor van, most ezt nem is akarom elmondani, hogy mennyi, de minden esetre egy egész sorozat mérésnek az eredményeképpen azt találtuk, hogy a szervezetnek az endogén, tehát a saját fájdalomcsillapító rendszerét stimulálja a mágneses tér. Hogyan? Hát erre egész biztosat ma még nem tudok mondani, és senki sem tud. Valószínűnek tűnik, hogy olyan anyagoknak a felszabadulását segíti elő a statikus mágneses térnek való kitettség, az expozíció, amelyek a szervezet saját fájdalomcsillapítói. Tehát például endomorfinok. Endorfinokról lehet, hogy hallottak már. Egészen konkrétan azt találtuk, hogy a műopioid receptorokon hat a statikus mágneses tér. Talán még két modellről szeretnék beszélni, ami egészen megrázó. Most, hogyha az előbb a koraszülésnél leestek a székről, és úgy láttam, hogy egy-két hölgy leesett, akkor itt most mindenki leesett, mert a neuropátiás fájdalom a világ lakosságának az egyharmadát sújtja életében valamelyik ponton. A neuropátiás fájdalmak közé azokat soroljuk, ahol a ideg burkolata közvetlenül sérül. Ez hogy sérülhet? Hát legnyilvánvalóbban valami mechanikus sérülés, tehát valaki elveszti az egyik végtagját, és akkor hát ott nyilván az idegek is sérülnek természetesen, és az egy nagyon hosszú folyamat, amíg az ideg körüli védő rendszer az felépül újra. Egy másik dolog, ami az esetszámokban a legnagyobb százalék, az a kettes típusú diabétesz, a cukorbetegség. Az időskori cukorbetegségnek az egyik sajátos velejárója az a bizonyos neuropátia diabétika, ami azt jelenti, hogy a cukorbetegség révén bomlik le ez az ide körüli védelem. Most ebben a kísérletben mi létrehoztunk neuropátiás fájdalmat az állatokban, nem mondom el, hogy hogyan, az nem olyan kellemes, egy operációnak a következtében alakul ez ki, és az állapot, hogyha nem nyúlunk hozzá, nem kezeljük az állatot, akkor fennmarad hosszú időn keresztül. Az állatok egy részéhez nem nyúltunk, ezt mutatja az alsó kihúzott vonal, és egész pontosan ez az állat operált lábának az érzékenysége. Azt mértük. És a felső, a szaggatott, az egy olyan vonal, vagy nem is a vonal az érdekes, hanem a mért adatpontok. Azt mutatja, amikor az állatokat két hétig kezeltük napi 30 percig egy statikus mágneses térben. A kezelés az csak annyit jelent, hogy betettük, meg kivettük. Ha megnézik a 20. napra, tehát nem egészen 3 hét után, a visszahúzási küszöb, ami az érzékenységgel kapcsolatos, fölmegy 5-re az operációt követő 3-ról, vagy kevesebb, mint 3-ról. Ez azt jelenti, hogy csökken a lábnak az érzékenysége. Egész pontosan, hogyha a kontrollt is mutatnám ezen az ábrán, tehát azoknak az állatoknak az lábának az érzékenységét, amelyeket nem operáltunk meg, az az ötösön van, és marad. Mit jelent ez? A 3 hét kezelés után az állatoknak a kontrollértékre megy vissza a lábérzékenysége. Vagyis a statikus mágneses tér expozíció hozzájárul ahhoz, hogy a védelem kialakuljon az idegek között, körül. Ez érdekes? Hát nem tudom, hogy önöknek mennyire, én nekem nagyon. A neuropátiás fájdalomnak nincs gyógyszere. Így, ahogy mondom. 13-féle kezelési, klinikai kezelési eljárás van, nincs hatékony gyógyszere. Ez szintén a neuropátiás állapot diabétesben. Itt azt mutatom ezen az ábrán, csak az utolsó két oszlopra koncentráljanak, hogy a vércukorszint is lement azoknál az állatoknál, amelyek cukorbetegek voltak, de a mágneses térben tartottuk őket. Képes-e ugyanezt megcsinálni egy olyan mágneses tér, amit nem én állítottam elő, és nem én optimalizáltam, hanem létrehozta a gyártó, és mágneses rezonancia képfelvétel készítésére használják. Említettem ugye, hogy ezekben a készülékekben nagyon erős statikus mágneses teret használnak. Magyarországon 3 olyan készülék van, amely 3 teslás mágneses teret állít elő, ez az egyikben készült azok közül. Csak az utolsó oszlopsort nézzék, ezek ugyanaz a vonaglási teszt, amit már az előbb is említettem, és nézzék a kontrollt, ahol a vonaglási szám olyan 30 körül van, és nézzék a 3 tételt, a fekete oszlopot, ezt. És hasonlítsák össze, ez hatás? Élettani hatás? Hát hogy a fenében? Hát méghozzá majdnem 70%-os. Emlékeznek arra az ábrára, ahol a 10-es számmal jelöltük a fájdalomcsillapító hatást? Hát ez az. Vagyis nem kell hozzá László János, hogy a statikus mágneses tér hasson. Ez jó hír? Nekem jó. Hogy jön ide a mák és a piros paprika? Úgy, hogy a mák gubóból készült opiát, ami egy olyan anyag, ami nagyon erősen hatással van a mi szervezetünkre is, lehet, hogy úgy jobban ismerik, hogy morfium. LSD. Jó, tehát azt lehet mondani, hogy ez erős hatással van, élettani hatással van az élő szervezetre, és ugyanolyan típusú opiátokat vonnak ki a mágból, mint amilyet a szervezet saját maga is képes termelni, és a statikus mágneses térrel éppen ilyen opiátok termelését tudjuk stimulálni. És hogy jön ide a paprika? Emlékeznek erre az ábrára? A paprikában a piros paprika az egyik alapvető forrása a kapszaicinnek. Annak a kapszaicinnek, amelyik nagyon erősen hat az őrá érzékeny, úgynevezett kapszaicin érzékeny idegrostokon. Emlékeznek? Ez zártuk ki a statikus mágneses térrel. Utolsó. Eddig mindig fájdalomról beszéltem. Azt mondtam, hogy fájdalomcsillapítás, meg fájdalom szindrómák. Most ez egy másik modell. Itt a önökkel ellentétben az egér, hogyha alkoholt iszik, akkor gyomorfekélye lesz. Persze függően attól, hogy milyen tömény az, mekkora mennyiség, sok mindentől függően, de 5 percen belül ki tud alakulni nála a gyomorfekély. Az állatokat leölik, megnézik a gyomrukat mikroszkóp alatt, és akkor lehet látni, hogy van rajta sebb, vagy nincs rajta sebb. Hogyha valaki a belsőségeknek a látványát nem bírja, akkor most ne nézzen oda, mert most ilyet fogok mutatni. Ezen az ábrán 4 darab egérgyomor látszik. A sötétebb nem nagyon jól látni, de a sötétebb részek azok az alvat vérrel borított sebek. Tehát ott, ahol sötétebbet látnak, az azt jelenti, hogy ott több a gyomorfekélyes terület. A jobb oldalon látják azt a két kiterített gyomor, ott nagyjából nem nincsen gyomorfekély, itt talán egy pici folt, meg talán ott egy pici, ezen talán itt a szélén. Mit gondolnak, hogy melyik két állat volt a statikus mágneses térben? Úgy van. Igen. Ez hatás? Élettani hatás? Most akkor, most persze azon morfondíroznak, hogy akkor a egereknek az alkohol elvonó kúráját milyen egyszerűen meg lehet oldani. Igen. Most ezekre akkor fogok rátérni, hogyha valaki megkérdezi tőlem, de most inkább befejezném azzal, hogy válaszolok arra, amilyen kérdéseket eddig önök feltettek. Létezik olyan statikus mágneses tér, aminek van élettani hatása. Jó, nem olvasom föl, el tudják maguknak is olvasni. Szóljon, aki a leglassabban olvas, és a végén van. Két olyan kísérlet, ami vadonatúj, és amiről szintén most nem fogok beszélni, mert nem akarok a türelmükkel visszaélni. Köszönöm szépen. Van-e arra lehetőség, hogy kérdezzenek? Lehet? Van-e valakinek kérdése?
Most mennyire van végleges stádiumban, vagy még ez sok fejlesztés van hátra, hogy ez már nagyjából végleges?
Az eredmények, amiket mutattam, az abszolút végleges. Az így van. Ezek megjelentek nemzetközi szakmai folyóiratban, elfogadta őket a szakmai közvélemény, igen. Most, hogyha azt kérdezi, hogy mi van még tennivaló, ezerféle. Tehát attól, hogy rögtön, attól, hogy eszközfejlesztés és humán terápiás módszer legyen, messze vagyunk. Erre vonatkozott a kérdés? Parancsolja. Ugye a méretek miatt azért egy picikét emberen nehezebb ezeket a vizsgálatokat véghez vinni, mert ugye akkor a mágnesünk nincsen, illetve csak az MR-be van, hogy két oldalról vagy több oldalról közé lehetne tenni egy emberi testet. Egy oldalas elrendezésekkel próbálkoztunk, és ott vannak is élettani hatások. Tehát megint azt tudom mondani, hogy van olyan statikus mágneses tér, ami ígéretes humán terápiában, de most még erről nem tudok véglegeset mondani.
Fájdalom érzetet, hogy akkor a szülésben nincs esetleg egy többszörös ilyen mértékű negatív hatása.
Igen, igen. Köszönöm szépen, ez nagyon jó kérdés. Hát egereknek ezekben az állatkísérletes tesztjeiben nem figyeltünk meg negatív hatást. Tehát sose vettük észre, hogy a hamarabb megdöglik, vagy betegebb lesz, vagy nem, mindig ennek az ellenkezőjét. Azzal együtt, most azért mondtam, hogy jó a kérdés, mert ebben ugye humánterápiás vonatkozásban azért sok minden probléma felmerül, ami állatkísérletben nem merül föl, hogy ugye maga a nocebo, vagy a placebo, hogy az a mágneses eszköz, amit felrakunk egy személynek a fejére, vagy a veséjére, vagy akárhova, hogy az nem, annak nincsen mellékhatása. Nem tudok erre még igazán megnyugtató választ adni. Tehát nem tartunk ott. Állatkísérletben mondom, nem találtunk semmiféle káros mellékhatást. Egyik tesztben sem. Jó, köszönöm szépen.
Elhangzott László János. Hat-e a mágneses karperec, avagy lehet-e élettani hatása egy statikus mágneses térnek? Az előadás elhangzott 2011. január 20-án.